Megyünk tovább, tehát Törökországgal. A választások miatt most egy török special edition van itt az Adóvilág rovatban. Feledi Botond külpolitikai szakértő a vonalban. Jó reggelt, hello!
Jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Hát mi folyik Törökországban? A választók megint rácáfoltak az előzetes várakozásokra. Ugye amikor itt a műsorban esélyt latolgattunk veled, akkor nagyon úgy tűnt, hogy az ellenzéki jelölt az meg tudja szorongatni Erdoğan elnököt. Hát úgy tűnik, hogy éppen hogy csak nem lesz meg az 50% az eddigi eredmények alapján. Hát ki érti ezt?
Nagyon izgalmas éjszakán vagyunk túl, még maga Erdoğan is csak éjfél után bőven mert kiállni a színpadra dalolgatva, elmondani azt, hogy adott esetben egy második forduló az még a forgatókönyv része lehet. Ez ugye azt jelenti, hogy ha nem szerez egyikük sem 50%-os abszolút többséget, akkor május végén 28-án lesz egy második forduló, ahol már csak ketten indulnak, ugye eredetileg négyen voltak, egy ember egy felnőtt videós felvétel miatt végül ugye kiesett a múlt héten, még a harmadik szélsőséges jelölt 5%-ot szerzett. Azért a különbség a két emberünk között, tehát Erdoğan és Kılıçdaroğlu között nem olyan óriási, ez ilyen 4-5% a mostani állás szerint, úgy, hogy nincsenek hivatalos végleges végre.
Na ez az. Melyik adatokat nézed? Az Ankát, vagy az AA hírügynökséget, vagy egyáltalán mi a helyzet? Mekkora a feldolgozottság? Mert 100% semmelyiknél nincs még, ha jól láttam.
Nincs 100%, és hát már éjszaka is ez okozott problémát, hogy miközben a török hírügynökség, már az állami, az már 70-80% mondottak, közben máshol a választási bizottság külön még csak 40%-os volt. Az az igazság, hogy ezt már korábban is alkalmazták egyébként a korábbi önkormányzati választásokon évekkel ezelőtt ezt a technikát a kormány média munkatársai, hogy egy korábban bemondtak egy Erdoğan barát eredményt, hogy ezzel is a szavazó körletekben az ellenzékeket elbizonytalanítsák. Tehát ezt a taktikát tegnap éjjel is láthattuk, ez nem fogja feltétlenül befolyásolni a számlálást, bár maga Kılıçdaroğlu tegnap éjjel már arról beszél, hogy több száz dobozt, tehát urnát...
Tehát választási csalásokról voltak hírek,
nem biztos, hogy nem
vagy visszaélésekről.
Nem mondta ezt ki, csak igen. Célozgatott
nem,
rá, hogy...
Igen.
Na jó, de Kılıçdaroğlu azt is tweetelte... Igen, de azt is tweetelte, hogy győztünk.
Mindenki mindenfélét vitelt, az egy dolog, de azért alapvetően nem, tehát egyikük se szaladt annyira előre, hogy a másikról azt mondja, hogy már elveszítette, tehát ilyen szempontból egészen korrekt volt a két vezető kiállása. Ugye mind a kettő fricskázta a másikat, ugye az egyik nagy Kılıçdaroğlu kampány videó az a konyhájában játszódik, mint ugye az emberekhez közálló szerény ember, aki a kávéfőző mellől beszél, és akkor Erdoğan tegnap beszólt neki, hogy hát ő a konyhában van, mi meg viszont a balkonon állhatunk. Tehát, hogy ilyen kis adokapok ment, de azért alapvetően én azt gondolom, hogy ez egy elég közeli végeredmény ahhoz, hogy izgalmas legyen a második forduló.
És ezt akartam kérdezni, hogy mi van utána? Mert hogyha
mindenki
pár százalékponttal nyer ugye a rendszernek a szabályai szerint Erdoğan, akkor is egy kettészakadt országot látunk, közel 50%-os nem
igen,
tehát ellene szavazattal.
Meg engem az is érdekelne, hogy úgy beszél a nemzetközi sajtó is, hogyha lesz, mert második forduló, akkor marad Erdoğan.
Ez ugye azért van, mert a harmadik jelölt 5%-kal Oğlu alapvetően egy nacionalista jelölt, tehát azt gondolják, aki még nem mondta meg, hogy kire szavazzanak az ő támogatói. Tehát ő azt mondta, hogy a következő két hétben jelentkezik azzal, hogy végül is kit szeretne, hogy támogasson. Tehát azt hiszem, hogy még ő is ilyen szempontból a levegőben lóg, és ugye soha nem vehetjük készül, meg ezt a francia választásokból ismerjük, hogy valamelyik párt azért megmondja, hogy kire kell szavazni, és akkor az ő 8%-a oda vándorol. Tehát ez egy óriási kérdés, hogy mi lesz ezzel, illetve nyilván van egy mozgósító ereje ennek mind a két oldalon, és nem tudjuk, hogy kinek sikerül ez jobban. Tehát az, hogy a részvétel így is egyébként óriási volt. Tehát Törökországban azért hagyományosan elég nagy a részvétel, most is ez bőven 80% fölött lehetett, ami hát magyar viszonyokhoz képest ugye óriási. Ez még ugye a külföldön élő 3,5 millió török, illetve az első választók 5 milliója is nagyon-nagyon kérdéses, hogy mennyire fog még pluszban mobilizálódni, hiszen ott alapvetően egyébként azért Erdoğan kritikusak a gazdasági kilátástalanság és az ő társadalmi helyzetük miatt. Plusz a nők.
Igen. Mennyire szeldelt a török társadalom, mert még a zene alatt beszélgettünk, azt mondtad, hogy meghökkentő módon a földrengés sújtotta részeken is megmaradt a Erdoğan támogatottsága, amire azért az ember, mikor így ott áll, és mindenét elveszti, és szembesül a hatóságok inkompetenciájával, akkor nem biztos, hogy azt mondja, hogy jó, maradjon minden így, ahogy van.
Ez hát egy tényleg, tehát egészen döbbenet, hogy gyakorlatilag Gaziantepet leszámítva, ha jól néztem, mindenütt 60% fölötti az AKP Erdoğan támogatottság, ami hát innen így a határon túlról nézve egy országban, ahol éppen több tízezer ember meghalt, most talán 50 000-nél tart a számláló, de hogy tehát ilyen elképesztő méretű halott a földrengés során, akit temetnek, és mégis megszavazzák azt a kormányzatot, aki hát a nemzetközi sajtó szerint felelős, de tegyük hozzá, hogy ez nem biztos, hogy onnan látszik. Tehát azért, ha valamiben, akkor a média dominanciában Erdoğan rendkívül ügyes volt, és ugye azért a újságírók számára messze legveszélyesebb európai ország Oroszország mellett Törökország, tehát itt van, ahol gónyulással kapcsolhatják a Twitter, Facebookot, amikor kell. Tehát azért
hát a Twitter is kapcsolgatta ott, és elég sok kritika is érte, hogy most akkor az ellenzéket hallgattatja el.
Így van, és tegyük hozzá azt is, hogy pont tegnap este még az ellenzéki erőt beszélt az orosz dezinformációról is, és hogyha Oroszország barátja akar maradni az új török vezetésnek, akkor ne nyúljon bele a török választásokba. Tehát egy ilyen figyelmeztetés viszont szó szerint elhangzik tegnap éjjel.
Igen. Még egy kérdés így felmerül bennem, hogy meg egy csomó emberbe, aki hallgat bennünket, hogy miért foglalkozunk mi ennyit Törökországgal innen Magyarországról. Azért világítsuk meg, hogy mi a török választások tétje. Mi van, ha Erdoğan, mi van, ha a másik jelölt?
Hát szerintem ez talán az egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb választás most idén Európa szempontjából. Nyilván van egy magyar alegysége is ennek az Orbán-Erdoğan viszony. A másik ugye az energiapolitika, tehát a Törökország-Oroszország viszonya közeledett minden látványos konfliktus ellenére is, ugye lelőtt orosz vadászgép. Még a szíriai hadviselés során, de közeledtek az álláspontok, tehát Erdoğannál látni, hogy szeretne a gázolosztó központtá válni, hogyha rá akarom egyszerűsíteni a stratégiáját. Illetve itt van a NATO kérdés, tehát a svéd csatlakozást azért mégiscsak Ankara blokkolja egy jó ideje, és itt van az egész ukrán kérdés, hogy miközben fegyvert adnak Ukrajnának is, azért az oroszok számára is rengeteg hát mindenféle illegális kereskedelmet lehetővé tesznek, kereskedelmi trikkettől.
És a migráció féken tartásáról ne feledkezzen meg.
Így van.
Meg az ezzel kapcsolatos török zsarolásokról.
Így van, tehát 2015 óta itt ugye, hát ha meg tudnánk számolni, akkor is nehéz lenne, hogy 3-4-5 millió szír élhet az országban, elképesztő társadalmi feszültséget okozva ezzel, ugye egy alapvetően sokkal fiatalabb társadalmat képzeljünk el, és két ilyen fiatal társadalom az egyre romló gazdasági körülmények között, ugye ez kifejezetten egy konfliktusos pályát jelent, és ugye az egész szír viszonyban is sokáig asszadellenes volt, éppen mostanában fordította ezt is meg, tehát a szír kormányzat részéről fogadtak Ankarában egy delegációt, tehát ez is egy nagyon érdekes átalakulás, hogy elkezdett az öbölmenti országokkal is kibékülni, tehát egy picit békülékenyebb lett keletre, itt viszont egyre inkább harciasabb lett nyugatra az Erdoğan féle vezetés, tehát emiatt ez egy óriási kérdőjelet hoz. És csak egy pillanatot tegyük még ide, mi lenne, ha nyerne az ellenzéki jelölt? Akkor a következő történik, nem csak arról fogunk vitatkozni Európában, hogy Ukrajna lehet-e NATO tag, azáltal, hogy Oroszország ellen a katonái tízezreinek a vérét ontja lényegében Európa megvédése érdekében, hogy azt Magyarország a törökökkel szembe tette, vagy legalábbis a narratívát itt szokták beállítani itthon, hanem arról is beszélgethetnénk, hogy Törökország csatlakozási folyamata hol tart az Európai Unióhoz. Amiről ugye azóta nem beszélgetünk, hogy Erdoğan megpucsolta, akarom mondani, a pucskísérlet miatt a hatalmát megszilárdította, és innentől kezdve viszont egészen izgalmas lenne, hogy Európa keleti végeit újra kéne gondolni. Tehát, hogy ennek a választásnak ilyen szempontból óriási jelentősége van, és ha Erdoğan marad, az nyilván azt jelenti, hogy az alapvetően keletre pacifikál, nyugatra konfliktust vállaló külpolitikája az megmaradna, míg ez megfordulhat adott esetben, vagy legalábbis nyugatbarátabb lehet az ellenzék győzelme esetén.
Na hát akkor mindenki ért mindent remélhetőleg, hogy mi a török választások tétje, melynek eredményét még egyelőre nem ismerjük. Nagyon szépen köszönjük az összefoglalót. Figyelünk, fülelünk és beszámolunk a fejleményekről.
Köszönöm szépen, jó munkát, jó hétkezdést.
Köszi. Szervusz. Feledi Botond külpolitikai szakértővel néztük át, hol tartanak a török választások, IPEG, és ezeknek mi a tétjük.